Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Március 30-áig látható a Szépművészeti Múzeumban Munkácsy Mihály születésének 180. halálának 125. évfordulója alkalmában rendezett nagyszabású kiállítás. Én még nem voltam, de persze el fogok menni. Viszont részt vettem egy előadáson, ahol a kiállítás kurátora Krasznai Réka, fő muzeológus, Munkácsy kutató és Sebestyén Szvoboda Krisztina kiállítás szervező mesélt sok-sok kis apró részletet, egyrészt a művész életpályájáról, másrészt a kiállítás szervezés kulisszatitkairól. Nos, Krisztinát sikerült rávennem arra, hogy jöjjön be hozzám, és meséljen egy kicsit nekünk erről. Szóval a stúdióban Sebestyén Szvoboda Krisztina, a kiállítás szervező, Munkácsy kiállítás. Köszönöm, Krisztina, hogy itt van.
Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Alapvetően most arra nincs, és nem is lesz időnk, hogy Munkácsy életpályáját átíveljük és megugorjuk. Ez legyen mindenkinek a saját házi feladata otthon, amikor majd elmegy megnézni a kiállítást. Viszont az gondolom a hallgatókat is, meg engem is nagyon érdekel, hogy egy kiállítás szervező, illetőleg a kurátor együttműködése, szimbiózisa az általában hogy működik, és hogyan működött itt ebben az esetben, amikor ezt a nagyszabású Munkácsy kiállítást létre kellett hozni, ugyanis ha jól emlékszem az írásra, akkor 1952 óta nem volt olyan nagyszabású Munkácsy kiállítás sem Magyarországon, sem a világban, ahol például a nagy produktumok ott lógnának a falon.
Valóban a kurátor ebben a kiállítás rendezésben kulcs szerepet tölt be, hiszen hiszen az övé a koncepció, így van, ő az, aki tudományosan kidolgozza azt a koncepciót, amit utána megvalósítunk egy kiállításon belül. Az a háttérszakember, aki ebben segít, az a kiállítás szervező, és ez mindegyik kiállításnál így is van. A Szépművészeti Múzeumnak van egy kiállítás szervező gárdája, akik felépítik a gyakorlat, és évekig dolgoznak azon, hogy egy megvalósult kiállítás alakuljon, létesüljön a múzeumon belül, amit aztán a látogatók meg tekintetnek.
Tehát ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a kurátor kitalálja, megálmodja, hogy milyen képeket szeretne látni a falon, viszont ezeket a képeket mi csak akkor látjuk a falon, hogy ez a kiállítás szervező gárda úgy működik és úgy dolgozik, ahogy ez a profikra jellemző.
Lényegében igen, így történik. A kurátor és a kiállítás szervező az, aki a kezdettől fogva együttműködik. Nagyon-nagyon sok esetben hasznos az, hogyha nem feltétel, hogy a kiállítás szervező művészettörténész legyen, viszont egy nagyon nagy előnynek számít az, hogyha van művészettörténész végzettsége. Én az vagyok, igen. Ebben az esetben nagyon sokszor jó hatással volt a projektünkre, hiszen egy kiállítás szervező, hogyha hasonló szemléletű, akkor azt a víziót, amit a kurátor megálmodott...
Ez néha átok is.
Nagyon érdekes és jó narratívája van ennek a kiállításnak, és tulajdonképpen ez volt a fő szempont mind a kettőnk számára, hogy ezt bemutassuk jól a látogatóknak.
Azt gondolom, hogy nem ön az egyedüli kiállítás szervező a Szépművészeti Múzeumban, hiszen mondta, hogy van egy tím.
Így van.
Ki kérte föl önt erre a munkára, a kurátor, vagy a főigazgató?
Nagyon sok esetben a főigazgató az, aki áldását adja egy-egy projektre. Sokan dolgozunk, öten konkrétan a Szépművészeti Múzeumban, de egyébként hozzánk tartozik más ház is, a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp Múzeum, Zicsi Emlékház, tehát hogy azért sok helyen dolgozunk, és mindenhol van egy tím, vagy egy-egy kiállítás szervező, aki ezeket az alapokat tartja és hozza. A Szépművészeti Múzeumon belül általában évi két nagy kiállításunk van, a kamara kiállítások mellett, és mindegyiknek van egy kiállítás szervezője.
Ha megdobbant a szíve, az miért történt?
Nagyon izgalmasak ezek a projektek, ezek a nagy projektek. Különösen akkor körülbelül ugyanazokon alapokra helyeződik egy-egy kiállítás szervezés, viszont mindegyik kiállításnak megvan a specifikuma. Vannak tárgyi kiállítások, azoknak is megvan a nehézsége, előnye, hátránya, vannak festménykiállítások is, így különösen most a Munkácsi tekintetében, festménykiállítás tekintetében is van különbség. Hogyha már Munkácsiról beszélünk, akkor itt ugye a kolosszálképek okozták a legnagyobb logisztikát és a legnagyobb előkészületet, hiszen a kiállításon bemutatjuk a 62 négyzetméteres honfoglalást, illetve a trilógia egyik darabját, a Golgotát, de ezen kívül egyébként Munkácsi tekintetében már elég nagy darabokról beszélhetünk, nem csak kis apró festményekről.
Amikor szóba került, hogy a kolosszálképek ide jönnek, akkor csak ez a kettő, vagy volt esetleg vágyként több is?
Nagyon nagyszerű lett volna, igen, a teljes trilógiát bemutatni. Nem feltétlenül volt ez szempont, sőt, nem is volt most ez szempont, hanem egy teljesen más oldalról szerettük volna a trilógiát bemutatni a Munkácsi életműben. Egy munkafolyamatot mutatunk be ezen a kiállításon. Ez azt jelenti, hogy az eredeti nagy Golgotát a Déri Múzeumban, a Debreceni Déri Múzeumban elhoztuk, megmutatjuk a kiállításon belül, de a munkafolyamatnak a része az, hogy a trilógia nagy darabjaiból Munkácsi készített redukciókat is. Így a Krisztus Pilátus előtt című képnek a redukcióját mutatjuk be, ami azt jelenti, hogy ez egy fele akkora méretű kép, mint az eredeti, illetve az Ecce Homo-nak pedig a vázdatát mutatjuk be.
Tehát voltak éppen itt van a trilógia.
Voltak éppen itt a trilógia, igen.
Ugye említette, hogy a két nagy kép, ugye a honfoglalás az Országházból érkezett, a Debrecenből pedig a Golgota. Ezek valóban nagy méretű képek. Ezeknek a szállítmányozása, a logisztikáját, az hogy kell elképzelni? Láttunk már millió olyan videót, amikor múzeumok ablakán jönnek ilyen különféle nagy konténerek, vagy mennek be nagy konténerek, ugyanígy kellett elképzelni? Illetőleg ugye ez az 52 négyzetméter?
62.
Bocsánat, én kérek elnézést Munkácsitól. Ez a 62 négyzetméter azért, ez még mondjuk perzsaszőnyekben is nagyon nagy darab, ez hogyan hozták?
62 négyzetméterről beszélünk valóban, és nem csak a méretében, de minőségében is magas minőségről beszélhetünk, hiszen ez egy nagyon jó minőségű vászon, egy vastag, jó minőségű vászonra készült ez a kép. Itt már azért súlyról is beszélhetünk, nem számoltuk meg, tehát nem tudjuk, hogy tömegében mennyi lehet a teljes kép a vakkeretével és a díszkeretével együtt, de elég jelentős méretű. Na most, hogyha ilyen méretekről beszélünk, azt már kifeszített állapotában nem mozgathatjuk. Nem csak azért, mert sem fordulni, sem pedig, tehát mozogni is sokkal nehezebb, hanem azért sem, mert nem tesz jót a képnek, hogyha bizonytalanul mozognánk vele. Feltekert állapotában tudjuk
hengerként
mozgatni.
Hengerként kell
elképzelni. Így van, hengerre.
Valójában, mint egy szőnyeget, amikor feltekerünk.
Picit precízebben. egy nagy hengerre tekercseljük ezeket a képeket, nagyon-nagyon alaposan és óvatosan, mielőtt lebontanánk a vakkeret szerkezetéről, illetve a díszkeretéről.
Miután, nem? Hát először lebontják a vakkeretről.
Pontosan erre akartam kiukadni.
Ugye akkor én azon az előadáson, amit tartottak, én föltettem azt a kérdést, hogy mekkora ennek a hengernek az átmérője, mert azt gondolom, hogy olyan nagyon pici apróra nem lehet tekercselni. Tehát kell, hogy a vászonnak, de azt mondta, hogy nagyon jó minőségű vászon, kell, hogy legyen egyfajta törésmentessége, amire nagyon figyelni kell, gondolom én. Hát nem vagyok én szakértő, csak gondolom.
Így van, nagyon-nagyon alaposan és odafigyeléssel tekerjük fel ezeket a képeket. 90 centiméteres az átmérője kifejezetten annak a hengernek, amire a honfoglalást tekertük fel. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 30 ember dolgozott azon, hogy egyrészt a falról is lekerüljön, hogy lebontsák a szerkezetéről, és utána a hengerre tekerjék. Ahhoz, hogy a honfoglalást a falról le tudjuk emelni, illetve utána vissza tudjuk tenni a másik falra, fel tudjuk rögzíteni. Uh-huh. Ehhez készítettünk egy nagyon, nagyon jó minőségű traversz tartó daru rendszert, aminek a segítségével, csigák segítségével tudtuk emelni magát a képet, hiszen mondtam, hogy itt már azért súlyról is beszélünk, de nem szabad elfelejteni azt, hogy annak a 30 embernek a szinkron munkája mennyire fontos ezeknél a műveleteknél. Tehát itt műtejtechnikusokról és restaurátorokról beszélünk, akik egy hétig dolgoztak azon, hogy a falról, a parlamentnek a faláról le tudják venni a képet, illetve aztán fel tudjuk helyezni a múzeumnak a falára.
Az oké, hogy felhelyezték aztán a múzeum falára, de azért az is egy nagyon érdekes dolog, amikor mondjuk egy ekkora felületű képet láttatni kell. Gondolok arra, hogy tehát ettől azért eléggé hátra kell menni, hogy belássuk az egész, tehát nem állhatunk másfél méterre a kép előtt. Szóval mennyire jó környezetet ad a Szép Művészeti Múzeum, illetőleg kellett-e mozgatni falakat, vagy olyan átjárókat építeni, ami valóban azt az élményt adja a látogatónak, hogy rálátok, mert dombot mégse építettek.
Nagyon fontos szempont az, hogy legyen megfelelő rálátás ezekre, kifejezetten a nagyméretű képekre, nem csak 62 négyzetméternél, de egy kisebb méretű képnél is nagyon
egyébként
fontos.
Egyébként, bocsánat, mekkora mondjuk az a távolság, amit egy ilyen 62, mondjuk a honfoglalást, az honnan optimális nézni?
Legalább 7 méter, azt gondolom. Tehát még talán keveset is mondok. Körülbelül igen, tehát az a 7 méteres felület közvetlenül a festmény előtt, ez meg is volt. Nem, meg is adtuk, és meg is kellett tartani. Kifejezetten azért, mert amikor dolgoztunk rajta, akkor ugye először a talajon dolgozunk. Tehát az azt jelenti, hogy ki kell teríteni a talajra, így hogyha, és így válaszolok is a kérdésre, tehát hogyha falépítésről van szó, akkor olyan falakat kellett építeni, amik ezt nem akadályozzák. Egyébként minden kiállításépítés úgy kezdődik, hogy a koncepció megalakul, kurátor szépen kidolgozza, és annak mentén építjük meg a kiállítóteret. Tehát itt mozgatjuk a falakat, újakat építünk, bontunk. Nagyon-nagyon sok szempont játszik szerepet, hiszen egy vizuális élményt szeretnénk adni a kiállításokkal, mind a mellett, hogy gazdaságosak is szeretnénk maradni, környezetudatosak is akarunk maradni, tehát ezek ugyanúgy beépített szempontok egy kiállítás szervezésnél, vagy kiállításépítésnél, és hát azt szeretnénk, hogy a látogató tényleg egy nagyon-nagyon jó élményt kapjon, nem csak azért, mert csodálatos műveket láthat, hanem azért is, mert egy olyan interjőrbe helyezzük ezeket a műveket, amelyek abszolút méltóak hozzájuk. A Szép Művészeti Múzeumnak van egy nagyon-nagyon jó adottsága, nagyon impozáns terei vannak, magas beltérrel, gyönyörű ornamentikával, nagyon-nagyon szép építészeti elemekkel, és kifejezetten jót tesz ezeknek a műveknek, hogy ha ebbe a nagy térbe tesszük be. A kis terek is szerintem nagyon jól tudnak működni, nyilván egy más léptékű kiállításnál, Munkácsinál adott volt, hogy egy 1200 négyzetméteres kiállítótérbe helyezzük a műveit.
Azt jól láttam, hogy a debreceni logisztika az valóban daruval történt ablakon át?
Igen, ez így
és
volt.
És az Országházból hogy jött?
Az ajtón keresztül tudtuk kihozni.
Elég nagy az ajtó, igen.
Igen, ott adott volt a környezet arra, hogy az ajtón keresztül tudjuk. Emberi erővel, tehát emberek emelték fel a tekercset.
Azt is tudjuk, mert hiszen a hírek megírták, hogy jó pár kép érkezett külföldről, és vannak olyan képek is, amelyek még életükben soha nem jártak Magyarországon. Ezt mondjuk nem tudom, hogy a Munkácsi egyébként azokat itthon festette, vagy máshol, mert ha Munkácsi itthon festette, akkor jártak Magyarországon, csak kikerültek az országból, szóval hogy van ezzel a dologgal?
Valóban két olyan képünk van, amelyek bő 150 éve nem jártak Magyarországon, így nem is járhattak, hiszen Munkácsi ebben az időben már Párizsban tevékenykedett, és a műveit a párizsi nagypolgárságnak adta el, de tengeren túlra is kerültek művei, és a tengeren túlról hoztunk el két olyan művet, az egyik egy magán gyűjteményben lévő mű, a Pamlagon ülő nő, egy gyönyörű szalonkép, a másik pedig a Pávák című kép, amely New Yorkból érkezett. Nagyon nagy örömünkre is, és csodálatos volt látni.
Ezeknek a logisztikai megoldás is az ön feladata?
Együttműködünk olyan kollégákkal is, akik a kifejezetten a logisztikának a részleteiért felelősek. A kiállítás szervezőnek igen, van egy olyan feladatköre, ami az elsődleges kapcsolatfelvételért felel. Tehát itt a
megállapodás. Mármint a tulajdonos.
Így van.
Legyen az magángyűjtő, vagy akár egy múzeum.
Így van, igen, igen. Tehát a kapcsolatfelvétel, a megegyezés, utána a részleteket, az pedig egy úgynevezett regisztrál kolléga dolgozza ki. Ő van kapcsolatban a szállítmányozóval, és a kiáltás szervezővel egyeztetve dátumokkal is készül.
Igen, de ez azt is jelenti, hogy bár a kurátor megálmodja, hogy azt a képet szeretné látni a falon, viszont a kiállítás szervező, ha nem jól lobbizik, akkor előfordulhat, hogy az a kép nem jön be. Tehát voltak éppen a kiállítás szervezőkön áll vagy bukik az, hogy mit látunk ezen a kiállításon?
Nekem még nem volt ilyen tapasztalatom.
Még minden sikerült.
Jó együttműködéseink vannak múzeumon belül is, intézményi szinten is, és a magángyűjtőkkel is valóban jó volt együttműködni. Kifejezetten gördülékenyen ment ez most.
Mit szeret ebben a kiállításban?
Hogy megnyílt. Nagyon-nagyon nagyszerű élmény megvalósítani egy kiállítást, látni azt, hogy a tervekből hogyan lesz valóság. Nagyszerű azt látni, hogy valóban nagyon gyakorlatias ilyenkor a tervezési fázis, és akkor, amikor építünk, akkor tudatosan kell az embernek figyelni arra, hogy egy-egy pillanatban megálljon, és akkor fel is fogja azt, hogy miket lát, és hogy megérkezett egy olyan munkácsi, ami 150 éve nem volt még Magyarországon. Örülök, amikor lépésről lépésre megalakul a kiállítás. Én most kifejezetten örültem annak, hogy azok a partnerek, akik el is kísérték a műveket, így a tengeren túli partnereink, a francia partnereink is nagyon nagy megelégedéssel voltak, és konstatálták, hogy milyen szakmai gárdával dolgozunk, és örültek, hogy jó kezekbe kerültek a művek.
Ugye azt már az elején beszéltük, meg azt köztudott is, hogy egy koncepció mentén épül fel ez a kiállítás. Azok, akik elmennek megnézni a kiállítást, kapnak valami sorvezetőt? Vagyis föltetném a kérdést, de most már nem nagyon lesz idő rá válaszolni, hogy hogyan nézzük ezt a kiállítást?
A kiállítás nem csak nem csak kronológikusan lehet megtekinteni, hiszen tematikusan, kronológikusan van felépítve a narratíva. Emellett a nemzetközi aspektusát is szerettük volna megmutatni. Itt azt jelenti, hogy kortársak műveit is mutatjuk be, Jean-François Millet egyik képe is bekerült, Gustave Courbet képek is kerültek be.
Tehát megmutatva, mint egy lakmuszpapír, hogy akkor hogyan dolgozott és hogyan zizegett.
Igen, milyen kapcsolat volt művész és művész között, ezek a nemzetközi analógiák mindig nagyon érdekesek szoktak lenni a kiállításon belül, mind a mellett, hogy a kiállítás azt is bemutatja, hogy Munkácsi egy világsztár volt, egy nagyon nagy forma az ő idejében, és nagyon-nagyon termékeny. Mutatunk be relikviákat, palettáját, palettakéseit, ecseteket, régi festékes tubusokat, asztalkáját, tehát hogy színes és sokrétű ez a kiállítás.
Köszönöm szépen, hogy dolgozott rajta, és gratulálunk. Sebestyén Szvoboda Krisztina volt a vendégem, aki a kiállítás szervezője a Munkácsi kiállításnak, amit egyébként még március 30-áig láthatunk a Szépművészeti Múzeumban. Nekem is még ez egy restanciám, de meg fogom lépni. Köszönöm, hogy itt volt és mesélt róla.
Én is köszönöm, és várjuk szeretettel a látogatókat.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.